Heti gazdasági figyelő.
Köszöntöm az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjének hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Trifkovics Rita, a műszaki munkatárs Nenad Szeretenovics. Mai műsorunkban beszámolunk a Prosperitáti Alapítvány Zentán tartott lakossági fórumáról és két vállalkozói konferenciáról. Majd szólunk a nyaralási kedvezményekről, az ünnepi vásárlásról, az ajándék visszaváltási lehetőségeiről és egy topolyai gyertyakészítőről, majd végül az adományozásról. A műsort tőzsdepercekkel zárjuk, tartsanak velünk!
Senkit, aki meglát, aki elhisz, aki tetszett, a sors érted. Te várnál, de még mennyit, hogyha érzed, hogy az évek múlnak, mint az élet. Csak nézel fel az égre, de nem jönnek az érvek, amikor nem látod, mi jön. Akkor az élet beköszön. Hát
most időszerű, nemrégiben meghirdetett pályázatait ismertette a Zentai Lakossági Fórumon a Prosperitáti Alapítvány. Mindkét kiírásra, az ingatlanvásárlásra és a vállalkozói pályázatra is január elejétől február derekáig lehet jelentkezni. Piros Bálint járt a helyszínen.
Ágoston Ádám vagyok, Zentai lakos. Tehát koktélkéteringgel szeretnénk foglalkozni, a céget nyitni, és Zentáról szeretnénk indulni, és vajdaság szerte nyújtani a szolgáltatásokat mindenkinek. És amennyiben nyertes pályázatunk lenne, nagyban segítene, hogy itt maradjunk Zentán és vajdaságban. Én nemrég költöztem haza külföldről, és ez nagyban hozzásegíteni a döntésemet, hogy mindenképpen a jövőben is itt foglalkozzak, és itt építsem a jövőmet.
Ősz Szabó Norbert, pályázó. A témával kapcsolatban a következőket mondta.
Tehát Felsőgyen egy játszóház kialakítását tervezem, és ennek a vállalkozásnak a beindításához szeretnék majd pályázatot benyújtani a Prosperitáti Alapítványhoz. Úgy érzem, hogy Felsőgyen még ugye nincs ilyen játszóház, és nagy szükség lenne rá, nagy az érdeklődés, sokan Zentáról is már érdeklődnék, hogy mikor nyílik, és akkor ez véget szeretnék pályázni.
A részletekkel kapcsolatban Nagy Zita, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője a következőket mondta.
Pályázat beadása január 8-án kezdődik, de az ünnepek havába sokan meggondolhatják azt, hogy kinek milyen kérdése, milyen terve van a jövő éve a kapcsolatban, akár a házpályázatok, akár a kezdővállalkozások esetében. A kezdővállalkozó pályázatát már nem először láthatják a Prosperitáti berkein belül, negyedszer kerül kiírásra. Igazából a változásokról azokhoz képest nem igazán tudunk beszélni, tehát két kategóriában tudnak pályázni a kezdővállalkozók, az egyik a munkanélküli státusszal rendelkezők, természetesen nekik igazolniuk kell azt, hogy ők munkanélküliként pályáznak, rendelkezniük kell a bizonylattal a munkaközvetítőből, valamint kezdő vállalkozással rendelkező vállalkozók tudnak. Na most kezdő vállalkozásnak a 2025. január 1-je és azután alakult cégekről beszélünk, tehát ők számítanak kezdő vállalkozásnak. A pályázat keretén belül 1 millió 500 ezer dinár támogatásra tudunk sort keríteni, amennyiben a pályázat életképesnek ítéltetik. Maga a pályázat két komponensből áll. Az első komponens az oktatásról szól, a második komponens az maga a pénzbeli támogatás. Az első komponens 4 találkozásból tevődik össze, esetleg 5, amennyiben pótórára van szükség, arra van lehetőség is. Itt pénzügyi, adó, gazdasági kérdésekre kapnak választ az indulók, szakemberek foglalkoznak ezen a 4 egynapos képzésen az indulókkal. Ezt követően egy teszt jön, ahol felmérjük a tudást, hogy ki az, aki rendelkezik a megfelelő tudással, a megfelelő pontszámot ér el ezen a teszten. Ami alapján sikerül elkészíteni az üzleti tervét mindenkinek a saját elképzelésére vonatkozóan, az üzleti tervet is értékelik szakértőink. Itt indul már a második komponens beadása, amihez már az előszámlákat is társítani kell, ami alapján azokat az eszközöket tudják beszerezni, amire a vállalkozásnak alapeszközként szüksége van. Az eszközvásárlásoknál alapeszközöket említettem, új alapeszközöket, kivéve a gyártásban szereplő eszközök lehetnek használtak, és a használtak is 5 évnél nem régebbi gépek. Itt típus és gyártás megjelöléssel kell ellátni ezeket a gépeket, és ezek ellenőrzésre kerülnek mindenképpen. Valamint a gépjárművek esetében a VEN típusú gépjárművek eshetnek a megpályázhatók alá, amik nem haladják meg az 1 tonna teherbírást. Személyi célokra természetesen nem tudnak eszközöket pályázni, mindenképpen a vállalkozásba történő eszközöket kell megvásárolnia az érdeklődőknek. Beadás az február 20-áig lehetséges mind a két pályázat esetében.
A munkaviszonyban valaki lehet, hogy neki van jó ötlet, amivel vállalkozásba kezdenek, akkor van-e arra mód, hogy megpályálják az első komponenst, vagy az edukáción, és utána, ha az, akkor ezt a főmond, és akkor nyit egy vállalkozást rá, erre esetleg lehetőségek, hogy ez kizárja.
Ezen a pályázati kiíráson úgy van lehetősége pályázni, hogyha van nyitott vállalkozása, tehát dolgozhat, lehet munkában állt emberről beszélni, de mellette meg kellett, hogy nyissa, vagy meg kell, hogy nyissa a vállalkozását, vagy munkanélküli státusszal kell, hogy rendelkezzen. Tehát válasz a kérdésre, hogy ebben a pillanatban így ez nem működik.
Nagy Zita, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője és Hézső Brigitta osztályvezető részleteiben ismertették az új, visszanemtérítendő pályázatokat.
3 kategóriában van lehetőség pályázni. Az egyik a házasságban élők, az élettársi életközösségekben élők, illetve az egyedülálló szülő kategóriában tudnak pályázni. Az egyedülálló szülő az azt jelenti, hogy legalább a pályázó legalább 1 kiskorú gyermekét egyedül neveli. Az élettársi életközösségekben élők kategóriában az azt jelenti, hogy 1 lakcímen kell, hogy legyenek legalább a pályázat kiírása előtt, valamint egy igazolással kell igazolni, hogy 2 éve 1 lakcímen vannak. Ami a dokumentumok beadását illeti, a magyar és a szerb állampolgárságának megléte az továbbra is fontos, mint ahogy az összes többi pályázati kiírásunknál. Az utóbbi néhány évben tettünk egy olyan újítást, hogy amennyiben házastársak vagy élettársi kapcsolatban élők pályáznak, akkor az egyik félnek meg kell, hogy legyen a magyar és a szerb állampolgársága, a másik félnek pedig elegendő csak a magyar állampolgárság. Egyedülálló szülő esetében pedig egyértelmű, hogy mind a 2 állampolgárságra szükség van. Fontos a dokumentumok beadásánál, hogy tudják igazolni a pályázók, hogy nincs a nevükön 1/1-ben lakható lakóépület, és a velük egy háztartásban élő, akár kis, akár nagykorú gyermekek nevén sem, valamint azt is igazolniuk tudni kell, hogy az elmúlt 5 évben nem idegenítettek el lakható lakóépületet. Az életkorhoz is kötve van a pályázat, tehát hogy legalább az egyik félnek 1975. január 1-e után mi születésük kell, hogy legyen, egyedülálló szülő esetében pedig egyértelmű, hogy neki az után kell, hogy szülessen. Lehetőség van utófinanszírozás kategóriában pályázni. Az úgy néz ki, hogy aki 2025. június 1-e után vásárolta az ingatlanát, és azt igazolni tudja, hogy a fizetést utalással tette a saját bankszámla számáról, abban az esetben támogatásra lehet javasolni a pályázatot. Ami az ingatlan állapotára vonatkozik, a megpályázott házra vonatkozik, az fontos elmondani, hogy amikor a pályázó beadja a pályázatát, az alapítvány által megjelölt szakemberek, értékbecslők ki fognak menni a terepre, és meg fogják nézni, hogy mennyire alkalmas az ingatlan a pályázásra. A szabályzatban le van írva, hogy az ingatlannak tartalmaznia kell, kell, hogy legyen gazdasági udvara és vagy kertje, valamint fontos, hogy fürdőszobával rendelkezzen, legyen bevezetve az áram és a vízhálózat, valamint az emésztő gödör ki legyen építve. Ennél a kiírásnál a maximálisan megítélhető támogatás 1 millió 800 ezer dinár, amennyiben a pályázó ekkora összegben talál ingatlant, értelemszerűen az ön része nulla, ha ettől nagyobb, akkor azt önrészként kell, hogy befizesse. A beadási határidő 2026. január 8-ától 2026. február 20-áig lehet beadni. A pályázás folyamata már ismer, de elmondom, hogyha valaki most pályázna először, tehát van egy online PIT rendszerünk, oda be tudnak regisztrálni, feltöltik a kért dokumentumokat, amik a szabályzatban fel vannak tüntetve, azokat feltöltik, lezárják a pályázatot, és az illetékes területi irodába beviszik a dokumentumokat. Majd azok feldolgozásra kerülnek, és kapnak egy értesítést, amennyiben a pályázatuk támogatott vagy sem. Majd ezt követően beviszik a dokumentumokat, ismételten feltöltik a PIT rendszerben, beviszik az illetékes területi irodában, amennyiben van önrész, azt befizetik, és utána az alapítvány is kifizeti a megpályázott támogatás összegét. Szerződés kötéstől számítva pedig 9 hónapon belül be kell költözni a megpályázott ingatlanba. Lehet pályázni Zentán is, lehet pályázni Szabadkán is, lehet pályázni Topolyán is. A szabályzatban le van írva, hogy mely város részekre esetlegesen nem lehet. Például, ha Szabadkát vesszük, megvan, hogy az Újváros részben, vagy a Régi Város részben, vagy a Radonováci résznek egy. Tehát, hogy megvannak, hogy melyik részeken, illetve ilyen, ami üdülő övezetnek számít, azokban a részekben, azoknak a részeken sem tudnak. De ezt a kataszteri ingatlan labba online is le lehet ellenőrizni, hogy üdülő övezetben esik az az adott ingatlan, vagy sem.
Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági figyelő.
Újra megszervezték a Vállalkozz Te is üzleti konferenciát, amely most kerekasztal beszélgetés formájában valósult meg Gunarason. Dudás Viktor járt a helyszínen.
Most is nagy az érdeklődés a felhívás iránt, és meg annyi kérdés merül fel a leendő vállalkozók körében a feltételekről. Tudtuk meg Vanyúr Gabriella szakmai előadótól.
12 évig voltam a Vállalkozók Egyesületének a titkára, illetve foglalkoztam a vállalkozókkal minden nap, cégnyitással kapcsolatban is többek között, de a vállalkozók általános problémáival is, illetve 2016-ban, 18-ban és 2020-ban is mentora voltam a Prosperitáti pályázat, kezdővállalkozó pályázat csomagjainak, és személyes konzultációkat tartottam a leendő vállalkozókkal, illetve a pályázókkal. Kezdeném azzal, hogy ezen a pályázaton ugye indulhattok munkanélküliként is, de már bejegyzett cég tulajdonosként is, ugyan abban az esetben, hogyha 2025-ben nyílt a cég, ezért kezdő vállalkozóként. Feltételezem, hogy nagy részleteknek cége még nincs, cégalapítás előtt álltok, de több lehetőség is van. Ugye amennyiben a munkanélküli formát szeretnétek a pályázáshoz választani, akkor a bizonylatot át kell adni a pályázathoz, viszont van arra lehetőségetek, hogy megnyissátok a vállalkozásokat. Kétféle módot választhattok, tehát lehettek vállalkozók, ugye ez a preduzetnik kategória, és lehettek KFT-k, ami a DOO Szerbiában. A vállalkozást, mint preduzetnik megnyitni sokkal egyszerűbb, mert egyrészt olcsóbb, másrészt sokkal kezelhetőbb, és feltételezem, hogy nagy részletek ezzel fog foglalkozni, úgyhogy hogy ezt fogja választani, úgyhogy erről fogok leginkább beszélni. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék itt kihangsúlyozni, amikor a vállalkozást megnyitjátok, és elkülditek az ügynökségnek, tehát az APR-nek a regisztrációs kérelmet, mellékelve a befizetésről szóló bizonylatot és az igazolványotokat. Nagyon fontos az, hogy jelöljétek majd be, hogy nem aktiváljátok a cégeteket, amennyiben csak utána kezditek el a tevékenységeteket végezni, miután már ugye megvásároltátok azokat az alapeszközöket, amiket meg lehet pályázni. Miért fontos ez? Hogyha ez a lépés kimarad, és azonnal aktiváljátok majd a céget, akkor automatikusan adót kell majd fizetnetek. És hogyha adót kell fizetnetek, akkor jó lenne ugye már valamilyen tevékenységet is végezni, viszont hogyha feltétel az alapeszközvásárlás, akkor ne legyen rögtön a tevékenység végzés. Tehát akkor így nyissatok céget, és így induljatok neki. Az első legfontosabb problémát nem szeretem használni, mint kifejezést, de valóban ez a legnagyobb problémája nagyon sok vállalkozónak, hogy mi legyen az a név, amire regisztrálja a cégét. Amikor úgy döntetek, hogy a céget szeretnétek nyitni, akkor olyan nevet keressetek, ami még nincsen Szerbiában. Amennyiben már szerepel olyan név, vagy hasonló regisztrálva az APR-ben, akkor az APR nem fogja elfogadni a kérvényt, visszaüti, és egy másik nevet kell majd választani, ez azzal jár, hogy újra be kell fizetni az életék felét, és egy másik névvel próbálkozni. Hogy döntsétek el, hogy milyen nevet választatok. Én nagyon sok személynek ajánlottam azt, hogy játszon a mozaik szavakkal, tehát a család neveinek kezdőbetűit rakja össze jól hangzó cégnévvé, mert hogyha olyan céget szeretnétek nyitni, aminek az elnevezését már esetleg hallottátok valahol máshol, vagy hasonlót, mert így áll a törvényben, hogy nem lehet ugyanolyan, vagy hasonló, akkor a regisztráció nem lesz sikeres. Legalább 3 karakterbe kell, hogy eltérjen, és az APR dönti el azt, hogy a szónak melyik részét veszi szét. És lehet, hogy még nincs olyan cég regisztrálva, de hogyha hasonló, akkor nem jártok sikerrel. Ezt ellenőrizni tudjátok az APR-nek a felületén. Van egy ilyen rész, hogy objedinjen a pretragá, hogyha beírjátok a nevet, akkor le tudjátok ellenőrizni. Van egy olyan lehetőségetek is, hogy nem adtok nevet a leendő cégnek, és úgy fogjátok regisztrálni, hogy lesz egy hosszú nevetek, aminek az első két része a keresztnevetek és vezetéknevetek. A harmadik része az a kifejezés, hogy preduzetnik, vagy rövidítve pörö, és Gunaras, Topolya, Bajsa, ahova valósiak, illetve ahol a cég székhelye lesz. Sokan élnek ezzel a lehetőséggel, mert ebben az esetben nem kell meghatározni a névben a tevékenység meghatározását. Amennyiben nevet is választatok, akkor a tevékenység konkrét nevét is bele kell, illetve azt, hogy mivel foglalkoztok, bele kell szőni abba az elnevezésbe. Tehát mondok egy példát, Viktor Kovács Pörö, Gunaras. Tehát így lehetne az egyik fajta név, és akkor a másik fajta név pedig Viktor Kovács Pörö, Service Automobila Koviba, mert a Koviba, tehát Kovács Viktor Barbara, valószínűleg, hogy a Koviba még nincsen leregisztrálva az APR-be, és az utolsó tag pedig a Gunaras lenne. Tehát gyakorlatilag így áll össze a név. Ez lenne az elnevezés, és akkor most ugye már érintettem ezt a tevékenységi kódról szóló dolgot. Nagyon fontos, hogy a vállalkozó, tehát a preduzetnik, csak egy fő tevékenységre regisztrálhat. Még a KFT a statutumában, illetve az alapító okiratában beírhat több tevékenységet is, amivel foglalkozhat. Mit jelent ez? Ez nem azt jelenti, hogy ti semmi mással nem foglalkozhattok, csak azzal, amit meghatároztatok a névben, vagy abban a tevékenységi kódban, amit bejegyeztetek az űrlapba. Foglalkozhattok mással is, de alapfeltétel az, hogy a bevételetek legalább 60%-a valósuljon meg abból a tevékenységből, amelyet fő tevékenységnek határoztatok meg. Tehát, hogyha valaki autószereléssel foglalkozik, és a bevételének a 60%-a az autók javításából érkezik a számlájára, de ez mellett árul motorolajat, antifrízt és nem tudom még mit, akkor az eladásból befolyó összeg összbevételének csak a 40%-a lehet maximum. Amennyiben az történik, hogy sokkal több pénzt keres az eladásból, mint az autójavításból, akkor a céget át lehet, illetve át kell regisztrálni egy kereskedelmi céggel, ami szakosodott árúval foglalkozik. Tehát jó gondoljátok meg, hogy mi az, amivel szeretnétek foglalkozni, és hogy valójában abból jön-e majd a bevételetek fővonala. Itt nagyon fontos kihangsúlyozni azt is, hogy autószerelőként például árulhattok majd motorolajat, de fogászati javításokat nem tudtok végezni közben, mert ahhoz külön engedély kell. Ugye vannak olyan tevékenységi kódok, amelyeket külön engedélyeztetni kell. Például egy könyvelési irodának be kell nyújtani az alapokhoz, még más papírokat is, konkrétan a büntetlen előéletűségről, a rendőrségről és a bíróságról ki kell kérni. Tehát vagy egy magánorvosi praxis nyitásánál is külön engedélyek szükségesek. Tehát az otthoni ápolás, illetve a helyileg megszervezett idős gondozás külön engedélyeztetéssel, licenszel kell, hogy rendelkezzen, és abban az esetben tudja arra a tevékenységi kódra regisztrálni a cégét, mert amennyiben az nincs, akkor az APR egész egyszerűen nem fogja hagyni, hogy az a regisztráció megtörténjen. Most jutottunk el ahhoz a részhez, amikor az adózási módnak a megválasztásáról kell dönteni az űrlapban is. Ugye régen ez úgy volt, hogy elküldtük a jelentkezést, illetve a kérvényünket az APR-be, hogy megnyíljon a cég, és utána az adóhivatal felé kellett nyilatkozni, hogy milyen adózási módot fog választani a vállalkozó. Most már egyszerűsítettek, és elektronikus úton az APR értesíti az adóhivatalt arról, hogy megnyílt a vállalkozás, és milyen adózási módot választott. Ez nagy segítség, és sokkal rövidebb idő alatt tudjátok befejezni gyakorlatilag a regisztrációs procedúrát ennek köszönhetően. Milyen adózási módok léteznek? Ugye, amennyiben KFT-t szeretne nyitni valaki, akkor KFT csak könyvelést vezethet, és tehet benne a PDV rendszerbe. Míg a vállalkozó, a preduzetnik kategória, aki a saját jömöbögöjéhez kötődik, és a saját vagyonával felel a vállalkozásáért, dönthet úgy, hogy átalányadózó lesz, ez az úgynevezett pausál, illetve könyvelést vezethet. Ha általányadózó lesz, ez azt jelenti, hogy az állam minden év, mondjuk februárjáig, az adóhivataltól megküldi a végzést arról, hogy arra az évre fixen mennyit kell havonta fizetnie. Abban a végzésben szerepelni fog az adó, a nyugdíjbiztosítás, az egészségbiztosítás és a munkanélküli hozzájárulás összege. Tehát gyakorlatilag 4 részből áll. Mitől függ az, hogy ez mennyibe kerül? Ez attól függ, hogy az állam éppen akkor hogy határozza meg, hogy az előző évben körülbelül mennyi bevételt, illetve mennyi nyerességet valósított meg azok a vállalkozók, akik abban a tevékenységi körben dolgoznak. Gyakorlat alapján azt is el kell mondanom, hogy minden évben egy kicsit több lesz. Tehát ez az általányadó egy kicsit több lesz, és néhány ezer dinárral, aztán meg egy 5-10 év múlva az már jóval több lesz, de van rá megoldás. Létezik egy ilyen, hogy kalkulátor pausálnak porezza idoprinosza az e-porezi részbe. Tehát az eporezi.purs.gov.ro oldalon van egy ilyen kis rész, hogy kalkulátor pausálnak porezza idoprinosza. Itt van egy olyan rész, aminek az az elnevezése, hogy nazív delatnosti. Ide kell beírnotok a tevékenységi kódot, illetve egyszerűbb, hogyha a számokat beütitek, és ő automatikusan kiadja, rá lehet kattintani, illetve a második kis kockába azt, hogy osznovna delatnost, vagy pedig delatnosti zrádnokodnosza, illetve korisznik pénzje. helye. Vállalkozó lehet valaki munkanélküliként is, de lehet valaki munkaviszonyból is, sőt, nyugdíjasként is. Tehát, hogyha valaki munkaviszonyból lesz vállalkozó, akkor valamennyivel kevesebbet kell fizetnie, mert kevesebb nyugdíjbiztosítást kell fizetnie, kevesebb egészségbiztosítást, mert a munkahelye ugye ezt már fizeti, és egy ideig úgy volt, hogy egészségbiztosítást nem is kell a vállalkozónak fizetni, amennyiben munkaviszonyban van, viszont ezt megváltoztatták és kell. Illetve a munkanélküli hozzájárulást is, ez egy minimális összeg szokott lenni általában pár száz dinár. Tehát kiválasztátok azt, ami nektek megfelel, illetve bejelölitek azt, hogy az előző évben nulla dinárotok volt, ugye, mert kezdő vállalkozók vagytok. Kiválasztátok a községet, hogy hol van a cég megnyitva, illetve, hogyha valaki topolyai, akkor beírja az utcát, tehát be kell írni az utcát, és ki kell választani a zónát. Na most a zóna az ebben az esetben sokatoknál a Szeoszkopodrúcsia lesz, mert falun vagytok, és ez azt jelenti, hogy ez a legalacsonyabb általányadózást fogja magával vonni. A Godina regisztráció ugye az az év, amiben vagyunk, tehát ez most 2025 lesz, 26-ra még nem ad ki semmit, és be kell írnotok azt, hogy hányban születtetek. Hogyha ez mind megvan, rákattintani a piros gombra, hogy ízre csunálj, és megadja azt, hogy a 2025-ös évben mekkora általány adóra számíthattok összesen, tehát ez a négy tétel, hogy adó, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás, munkanélküli hozzájárulás, és akkor ez egy kiindulási alapot tud arra nyújtani nektek, hogy eldöntsétek, hogy megéri-e általányadózni. Mit jelent az, hogyha valaki általányadót fizet? Akkor is fizet, hogyha nem volt bevétele, akkor is fizet, hogyha nem volt munkája, és ez mondjuk a hátránya. Ebből kifolyólag egy kicsit magasabb az az összeg, mint amit könyvelősként kellene fizetni, de viszont az a könnyítés, hogy annyi pénzt vesz fel a számlájáról, amennyit akar, anélkül, hogy leigazolná azt, hogy mire költötte el. Ezt nagyon sokan szeretik. Nagyon kevesen szeretnek a papírokkal bíbelődni, a számlákat gyűjtögetni. Oda kell nagyon figyelni, és először, mielőtt eldöntitek, hogy hogy adóznátok, végig kell gondolni, hogy egy naptári évben, januártól decemberig, mekkora bevételt terveztek megvalósítani. Miért mondom ezt? Azért, mert a pausálnak van egy határa, ami 6 millió dinár. Aki átlépi a 6 millió dináros limitet, januártól decemberig terjedő időtartamban, az rosszul járt, mert átdobják könyvelősre automatikusan az adóhivatalból, és még büntetést is fizethet. Na most, amennyiben úgy látjátok, hogy januártól decemberig 6 millió dinárt nem lépitek át, és pausálok szeretnétek lenni, akkor élvezhetitek ennek az előnyeit, meg a hátrányait is, ugye a magasabb összegre célzok. Tehát, fizetést nem fizet magának az általányadózó, mert nem fizet, mert gyakorlatilag abból él, amit ő a számlájáról felvesz. Hogyha valaki könyvelős vállalkozás mellett dönt, akkor ugye a számlájáról nem tud csak úgy felvenni pénzt, mert mindent le kell igazolni. Természetesen erre is megvan a megfelelő mód, hogy hogyan lehet számlát csatolni egy céghez, mert hogyha valaki elmegy autószerelőként a Ródicsba, mert a felesége elküldte mosóport venni, és szeretné a cégére ráíratni, akkor megteheti, hogyha készpénzszámlát kér, hiszen az autószerelőnek a munkaruháját mosni kell, és a mosóport el lehet könyvelni. Könyvelősként viszont kötelező jelleggel mérlegképes könyvelőt kell alkalmazni. És akkor itt jön az gyakorlatilag, hogy papírra kell vetnetek azt, hogy mi éri meg jobban. Hogyha azt mondom, hogy egy általányadózó cég fizet 18 000 dinárt havonta erre az adó- és járulékcsomagra, a könyvelőst vezető cég pedig gyakorlatilag fizet 11 000 dinárt, vagy 10 000 dinárt, akkor megspórolt ugye 8 000 dinárt, de könyvelést vezet. Viszont azt a pénzt kiadja könyvelőre, mert azt a könyvelőt havonta kell fizetni. Ez az egyik hatalmas különbség. A másik hatalmas különbség pedig, hogy a könyvelést vezető cégnek is döntenie kell arról, hogy saját magának hogy fizet ki fizetést, illetve fizet egyáltalán ki fizetést. Elmondtam, hogy általányadózóként nem fizetünk magunknak fizetést. Könyvelést vezető cégnél lehet fizetést is kifizetni, de lehet csak az alapokat, tehát a járulékokat kifizetni. Miért? Induló vállalkozók nagyon sokszor döntenek úgy, hogy nem akarnak fizetést, minden pénzt visszaforgatnak a cégükbe, és kifizetik a kötelező minimális járulékcsomagot, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás, munkanélküli hozzájárulás. hogyha valaki vállalkozóként fizetést fizet ki saját magának, akkor viszont sokkal magasabbak az összegek. Hogyha ki akar valaki fizetni egy 60 ezer dináros fizetést magának, és itt most nagyon kerekítek a számokkal, akkor legalább egy 45-től 48 ezer dinárt pluszba rá kell számolni, amit oda kell fizetni az államnak a járulékcsomagért. Miért ilyen alacsony az a 10 ezer dinár, amiről beszéltem? Mert ugye az a minimális, vagy 10-12 ezer dinár, az a minimális járulékcsomag, amit saját maga után fizet a vállalkozó, ha nem fizet ki magának fizetést. Erre kell még rászámolni az adót, amit az állam felé fizetünk. Ebben az esetben vállalkozónak 10%-os adó kulcsa van a nyerességadóra. Mit jelent az, hogy nyerességadó? Ugye megvan a cégnek a bevétele, meg vannak a kiadásai. A bevétel és a kiadás közötti különbség a cégnek a nyeressége. Könyvelést vezető vállalkozóként könyvelőtök ügyes kell, hogy legyen, és sokat kell, hogy beszélgessen veletek, és el kell, hogy tudja mondani nektek azt, hogy hogyan tudjátok a nyerességet csökkenteni, amennyibe szükségetek van rá. Miért? Mert csak a nyeresség van megadóztatva. 10%. Tehát, hogyha megkerestek 5 millió dinárt egy évben, de kiadásként feltüntettetek a könyvelővel együtt 4 millió 880 ezer dinárt, akkor marad 120 ezer dinár nyerességetek. Annak a 10%-a 12 ezer dinár, szétdobva 12 hónapra, azt jelenti, hogy havonta 1000 dinár az adó. De hogyha nem követitek azt, hogy a nyeresség az úgy ügyesen legyen meghatározva, és mondjuk nem 120 ezer dinár, hanem 1 millió 200 ezer dinár nyerességetek van, és ti nagyon örültök annak, hogy ilyen nagyon jól megy a cég, és úgy legyen, hogy nagyon jó lesz, de viszont annak is a 10%-át elveszi az állam. Tehát ezért a könyvelést vezető cégnek nagyon oda kell koncentrálni arra, hogy mit, hogyan szervez meg, mire költ pénzt, és az, hogy könyveli le. A könyvelést vezető cégeknek is egy külön kategóriában, amikor már beléptünk a PDV rendszerbe. A PDV rendszernek is van egy ilyen korlátja, mint a pausálnak, ami pedig a 8 millió dinár. És nagyon kell vigyázni, mert ez beugratós. Ez nem naptári év 8 millió dinár januártól decemberig, hanem mindig az adott dátumtól visszamenőleg 12 hónapot kell figyelni. Mi történhet ilyenkor? Dolgoztok már második éve, sikeresek vagytok, általányadózók vagytok. Szuper, minden működik, nem léptétek át a 6 millió dinárt. Kaptok szeptemberbe egy 4 millió dináros utalást, és szuper, mert még belefértetek a 6 millióig, és nem léptétek át. Majd márciusban kaptok egy 4 millió 300 ezer dináros utalást, és akkor úgy gondoljátok, hogy jó, akkor majd kisakkozom decemberig, hogy még mindig nem fogom elérni a 6 millió dinárt. Igen, ám csak itt kacsint be nekünk a PDV, mert 12 hónapot néznek visszamenőleg, és áprilisban megnézik, hogy márciusban volt 4 millió 300 ezer, és szeptemberben volt 4 millió, átléptétek a 8 millió 300 ezret, automatikusan tesznek át benneteket könyvelősbe, PDV-sbe. Tehát erre oda kell figyelni. Semmi baj nincs azzal, hogyha valaki automatikusan belép a PDV rendszerbe, mert van arra is lehetőség. Tehát azon az űrlapon, a regisztrációs űrlapon ki lehet jelölni azt, hogy ti tudjátok előre azt, hogy több mint 8 millió dinár lesz a bevételetek egy évbe, és rögtön könyvelősre, illetve PDV rendszerre mentek, nincs vele semmi gond, de hogyha valakit meglepetésként ér, és arra számít, hogy majd még a számlájáról föl tud venni pár százezer dinárt, aztán egyszer csak átkerül PDV-sre, könyvelősre, akkor az vonhat maga után komplikációkat, tehát ezekre az alap dolgokra figyeljetek oda.
Kovács Viktor szervező kiemelte, hogy a kerekasztal beszélgetést helyi kezdeményezésből fakadóan rendezték meg.
Többen érdeklődtek, hogyan tudnának céget nyitni, mivel jár ez, illetve magában a vállalkozói lét, hogyan működik, mik a buktatói, mik a kudarcok, mik a sikerek, mik a tapasztalatok. És gyakorlatilag korábban már évekkel ezelőtt felépítettünk egy programsorozatot, a vállalkoztést. Igazából ez annak a sorozatnak egy kisebbik verziója, és az egy egész üzleti konferencia volt, ez pedig egy kerekasztal beszélgetés, ahol igazából a konkrétumokról fogunk beszélni, illetve ideje lesz mindenkinek arra, hogy feltegye a saját kérdéseit, és erre a szakember válaszolni fog. És mindenre próbálunk válaszolni, hogy tényleg az esti kerekasztal beszélgetés után mindenki úgy induljon haza, hogy plusz tudást szerzett, és a kérdéseire választ kapott.
Egy leendő vállalkozótól is érdeklődtünk, hogy milyen ötletet szeretne megvalósítani a Prosperitáti pályázata által.
Érdekelve vagyok egy új vállalkozás megnyitásában, és szeretnék minél több információt begyűjteni a szakemberektől, és remélem, hogy a sok kérdésemre ma este választ kapok.
És milyen típusú üzletnyitásán gondolkodsz?
Személyi vállalkozás, egy játszóház volna, és ezzel kapcsolatosan volna pár kérdésem, mivel még sose nem voltam vállalkozó, így gondolom majd itt útbaigazítást kapok.
Gazdasági figyelő.
Magyar Kanizsa község ifjúsági irodája szervezte a Vajdasági Perspektíva konferenciát, melynek célja az volt, hogy összekösse az egyetemistákat és fiatal munkavállalókat a régió gazdasági, tudományos és kulturális szereplőivel. Csubrilo Zoltán riportja.
Ehhez hasonló konferenciák a világ minden táján léteznek, és egy ilyen modellre építve a perspektíva teremtés volt a fő cél a jövő fiataljai számára, mutatott rá Hubai Dávid koordinátor.
Az volt a célunk ezzel az egésszel, hogy nagyon sok különböző látásmódot, perspektívát, mint ahogy a név is mondja, lássanak meg, hogy kicsit megtapasztalják azt milyen, amikor valaki egyedül elkezd mondjuk egy vállalatot, és azt már sikerre vitte. Láthatnak egy tudományos szempontot is, esetleg láthatják a nagyvállalatoknak a perspektíváját is, vagy a mostani fiatal vállalkozókét is. Ezekből a tapasztalatokból, ezekből az előadásoknak a tapasztalataiból szerintem nagyon jó kis gyakorlatokat tudnak magukévá tenni, és egy nagyon jó networking esemény is ez, tehát itt tudnak találkozni egymással, új kapcsolatok, akár új munkalehetőségek, együttműködések születhetnek. Hogyha egy mondatban kéne megfogalmaznom az egészet, akkor azt mondanám, hogy túlszárnyaltuk az összes elképzelésemet és előzőleges tervemet. Szerintem 150%-ban teljesítettük ezt az évet, és a következő az pedig még jobb lesz. Konkrét célt, hogyha ki szeretnénk fejteni ezzel a konferenciával, például lehet az, hogy itt találkozik két fiatal, akik azt mondják, hogy nekem van egy ötletem, nekem pedig vannak mondjuk egyes tapasztalataim. Ezt együttműködve meg tudjuk valósítani, és akár egy vállalkozást, akár egy projektet, akár egy közösségi kezdeményezést el tudunk indítani és működtetni tudunk. Ez egy konkrét forma, ami megvalósulhat ebből a konferenciából.
Apró Barnabás résztvevő Magyar Kanizsáról érkezett. Hamarosan diplomál, de most még szülei faipari cégében segítkezik. Távlati céljai viszont már vannak.
Apukámékkal dolgozunk a cégben, egy faipari cégünk van itt Kanizsán. Igazából azért is szerettem volna eljönni erre az eseményre, mert hát ugye nekünk szól, most végeztem az egyetemen, miért ne jöjjek el, az meg érdekelt, hogy a környékbeli nagyvállalatok hogyan viszonyulnak a fiatalokhoz, és ugye a fiatalok mennyire érdeklődnek a nagyvállalatok iránt itt, amik vannak a környéken, és ugye visszaverze ez a nagyvállalatokkal is igaz. Én nekem a középiskolában végeztem faipari technikust, viszont utána egyetemet, gépészetet választottam, Szegeden végeztem, vagy most végzek januárban. A szakmámhoz a gépészet olyan különösebben nem kapcsolódik, hát ugye a gépeken kívül, úgyhogy igazából csak kíváncsi voltam rá, hogy ki mit mond és milyen lehetőségek vannak.
Itt megtapasztalhatták a résztvevők, hogy milyen az, amikor egy fiatal céget sikerre vitt a friss diplomás pályakezdő. Az ifjúsági irodának ez egy innovatív programja, ahol a munkaerőkeresletet és a munkakeresést is igyekeztek összekötni, mondta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
A neten találkoztam ezzel a konferenciával, Perspektíva Vajdaságban, és végignéztem a program, és nézem, hogy mit csinál a Prosperitát, amiről nem tudok. Örülök annak, hogy a fiatalok helyszíntre leképezték azokat a kezdeményezéseket, amik elindultak 10 évvel ezelőtt a gazdaságfejlesztéssel. A mentorprogramba tovább nőttek, és tovább vittük egyéb szoft tevékenységbe, ahol már igyekezünk a munkaerő keresletet és a munkakeresést is összekötni. Arra jöttünk rá, mert elbeszélgettem a srácokkal, hogy rengeteg mindenben hasonlóan gondolkodunk. Ők is a szülőföldön való boldogulásért szeretnének tenni, és sok minden van, amit mármennyire is kommunikálunk, még nem találkoztak vele. Ez a mai nap alkalom arra, hogy összefésüljük mindenünket, ami van, mert egymást tudjuk ezzel segíteni és erősíteni. Örülök neki, hogy Magyar Kanizsán van kisugárzása a Prosperitátinak, és azt remélem, hogy más közösségben is megmozdul, hiszen a szülőföldön lehetőség és perspektíva van, csak tenni kell érte, és élni kell a lehetőségben. Hát én amikor utoljára ezekkel a számokkal foglalkoztam, akkor bőven az uniós átlag fölött, 85% körüli a túlélő vállalkozásoknak a száma. Azt is el kell mondani, hogy ez nem klasszikus startup, hiszen kezdő vállalkozások vállalkozóvá válásának a támogatásáról beszélünk. Azok, akiknek van valamilyen piaci tapasztalatuk, és mondjuk akár a szürke gazdaságban dolgoztak, és teljesen legalizálták a vállalkozásukat, őket is ide beleértjük, tehát nem csak az ilyen nagy növekedési potenciállal, innovatív ötlettel rendelkező vállalkozásokat, ott 10% a túlélési esély. Ez azért egy picit más kávéház, de az, hogy 85% a vállalkozásoknak túléli a két évet is, ez azt jelenti, hogy az a képzés, amit biztosítunk a program elején, az döntő a vállalkozások túlélése vonatkozásában, és ez segíti őket. Jogi, gazdasági, könyvelési előtudást biztosít, ami azt gondolom, hogy a jövőben is segíteni fogja őket.
A nagyvállalatok perspektívájáról helybéli cégek vezetőitől kaptak útmutatót, valamint olyan sikeres vállalkozókat hívtak még meg, akik már évtizedek óta pályán vannak és sikeresen működtetik vállalkozásukat.
Erdődez Dániel vagyok, az Airsoft ügyvezetője. Az előadásommal azt szerettem volna bemutatni, hogy egy vállalkozásnak igenis vannak nehéz pillanata is, viszont igazából csak a fejünkbe dől el az, hogy ez egy probléma vagy egy kihívás, amit meg szeretnénk oldani, és hogy lehetünk sikeresek, akár innen Vajdaságból is. Én 2011-ben nyitottam meg a cégemet, amikor már rákötelezett a budapesti partnerünk, hogy mi lenne, ha már tudnánk számlát is kiállítani, és akkor még egy egyéni vállalkozó voltam. Hát igazából innen jutottunk el oda, hogy most már a Magyarország kettő legnagyobb telekommunikációs cégének a stratégiai partnere vagyunk, és hát igazából eljutottunk arra a szintre, ahol már a legnagyobb magyarországi ügyfelekkel tudjuk kiszolgálni a informatikai megoldásokkal. Amikor elkezdtem én foglalkozni ebben a pályával, akkor inkább az innovációkról beszéltem mindig, és hát a mai napon arról kell beszélnem, mikor voltak az én vállalkozói tapasztalataim, és avval próbálok segíteni a fiataloknak, hogy lássák azt, hogy egy vállalkozás mikor lehet nehéz, és hogy ezen át kell lendülni, és hogy ne a TikTokból ítéljék meg azt, hogy mennyire könnyű valamit megcsinálni. Mindennel is, amivel lehetett. Az előadásom az pont erről szólt. Tehát átéltük azt, hogy milyen az, amikor leég egy szerverközpont, ami a világ legnagyobb a tűzesete volt akkor ebben a témában. Átéltük azt is, hogy milyen az, amikor egy cégnek nincs nagyobb a kiadásai, mint a bevételei. És azt is, amikor egy olyan céghez kell oda menni és tárgyalni, ahol ki sokkal, de sokkal nagyobb, mint mi vagyunk. És ahol fel kell venni a kesztyűt egy nemzetközi konkurenssel is megmutatni, hogy mi jobb megoldást tudunk kínálni. Igazából szeressék azt, amit csinálnak, és ezen felül pedig legyenek nagyon kitartóak. Ne adják fel, és amikor úgy érzik, hogy mostan összedőlt körülöttük a világ, akkor egyszerűen csak álljanak meg egy pillanat, gondolják végig, hogy ez is, mint egy videójátékban egy kihívás, amit meg kell oldani, és lendüljenek túl rajta.
Gazdasági figyelő.
Bár a jövő nyár még nagyon távolinak tűnik, a legnagyobb nyaralási kedvezmények csak az év végéig érvényesek. A kínálatról az Entai Németh András utazás szervezőt kérdeztük.
Tehát a nyaralási kedvezmények a standard Görögországgal kezdve, egyes irodáknál akár 20% kedvezményt el lehet érni december 31-ig. A Montenegrói állatok még nagyon kialakulóban vannak, mert ott köztudott, hogy ott arra nem szokták elkapkodni az életnek a szépségét, úgyhogy egy-két ajánlat jött csak eddig elő, a többi az majd szépen lassan alakul. Amit észrevettem, hogy a tavalyihoz képest kb. 5-10%-kal olcsóbban is el lehet menni Tunéziába, mert nőtt a kínálatok száma is, az irodák egy kicsit engedtek az árból, tehát tavaly 800 euró körül volt egy augusztusi nyaralás, most 650-7-é már lehet találni 11 napos nyaralást all-inkluzívos változatban, tehát az mondjuk nem túl drága. Nagy várom a drágább desztinációkat, mert mondjuk rá ilyen Spanyolország, Ciprus, azt szerintem harapósabb áron fog menni. Aztán majd kialakul körülbelül január derekára mindennek az ára, hogy ki hogy fogja árusítani a nyaralásokat.
De januártól már teljes áron mennek a kínálatok, vagy?
Számítható
még egyéb kedvezmény?
Tapasztalat az, hogy február derekán, amikor az a bizonyos Belgrád utazás kiállítás lemegy, akkor lesz az, hogy 100%, addig egy olyan 5-10-12% még csurrancsöppen alapon, sőt, a kiállítás után is nem végleges az ár. Tavaly volt meglepetés Görögország irányába is olyan, hogy decemberben 500 eurós nyaralás, márciusban akart a ügyfélbarátoknak befizetni, és már 900 lett. úgyhogy jócskán körül kell nézni.
Tehát, és előre tervezni.
Hát előre tervezni elég nehéz, mert szabadságkocsi mindenki tudja előre tervezni, bármikor közben jöhet, de úgy néz ki, hogy kifizetődő belőle fizet, mint utólag gondolkodni. Mert az én tapasztalatom az, hogy az utolsó 2-3 évben lényegesen megcsappant a last minute utazások ára, nem mondom, hogy nincs, de nincs már az, ami 10-15 évvel ezelőtt volt, hogy ahogy én fogalmaztam, egy Tepsi-burek árái lehetett menni nyaralni, mert már annyira beragadt a Görögország, hogy mondjuk rá ilyen 30-40 euró is el lehetett menni, ez a dolog megszűnt.
Nagyobb az utazási kedv? Többen utaznak?
Tehát nagyon utálom ezt a kifejezést, hogy Covid óta, de így van, ahogy van, hogy amikor az a bezárás megtörtént a népet, amikor szépen megedzették, azóta mindenki úgy van vele, hogy mindegy, hogy hónap lesz-e mit enni, az mindegy, hogy hol lesz-e az élelmiszer fűteni, és a gyerek übejár az iskolába, de nyaralni menjünk el, és pihenjünk, mert egyszer élünk alapon. Tehát nagyjából azt tudom mondani, hogy nyaralásra több az igény, és az egynapos utakra csak minél több élményt lehet egy gyújtani. Tehát ez a kettő, ami úgy növekvő tendenciát mutat az én tapasztalatom szerint.
Az előtt már említette, hogy Tunézia esetében némi árcsökkenést lát. Egyébként mi fogja jellemezni a 2026-os nyaralási kínálatokat? Lesz-e árváltozás, növekvés, csökkenés?
Én azt gondolom, várjuk meg január, hogy erre visszatérjünk, mert én még nem látom az árakat, a törökök némi fogok lenni, mert a török a másik ütőképes lap. Most három iroda, ami ütőképes szerintem Törökországban, ezeken az áraikkal megfigyelni, és akkor januárban összehasonlítani.
És a görög kínálatoknál tapasztalt valami árváltozást?
Ilyen 5 euró, 10 euró fölfelé, de az mondjuk rá jelentéktelen, annyi volt infláció is.
És hogyan értékelni a 2025-ös évet? Mekkora volt a forgalom? Mennyire elégedett?
Tehát mondhatjuk, hogy elégedtek vagyunk az idei forgalmunkkal, de azt is el tudjuk mondani, hogy nagyon megváltozott a világ. Borzalmasan igényesek lettek az emberek, és borzalmasan kevés pénzért nagyon sok mindent szeretnének elérni, és a megértés az kihalt, mint fogalom. Tehát nem hajlandó senki jóformán most már átgondolni, hogy miért és hogy volna normális. Van egy elképzelése, és az úgy gondoljuk, hogy csak úgy jó, mert mi azt úgy elképzeltük, tisztelet a kivételnek alapon, de nagyon sok olyan helyzetünk volt, amit egyszerűen saját magunk se tudjuk megmagyarázni, hogy egyesek hogy gondolták azt. Tehát nagyon sok olyan ügyfél volt, aki például azon veszett össze velünk, hogy ő májusban volt Görögországban nyaralni egy apartmanba, és augusztusban vissza akarta minden unokáit nyaralni, és még kerül háromszorosába az ár, mint májusban, ugyanaz a ház is ugyanannyira 10 nap. Nem akarta tudni megérteni, hogy van előszezoni és főszezoni kategória, és nem egyek az árak. Én úgy gondolom, hogy most már eljutottam odáig, hogy egy bizonyos fokon úgymond megértő és támogató vagyok, de nem vagyok hajlandó órákhosszat magyarázni, akinek ezt magyarázni kell, azzal kár vitatkozni is, úgy gondolom. Amit csak tudunk, mit teszünk, egy biztos, hogy nálunk minden ügyfél pontos tájékoztatást kap, tehát a helyszínek 99%-án legalább egyszer személyesen voltam, tehát nem vakon árulom, tudom, mit árulok, láttam, hogy hogy van. Igen, vannak változások, például Görögországban személy szerint én 3-4 év után visszatértem az idén nyáron nyaralni, és mondjuk rá azt szokták mondani, durván pofára estem, mert például Neipori nevezett nyaralóhelyen mindig tiszta, homokos tengerpart volt. És most már eljutottunk odáig, hogy a körülbelül fél falu, tehát aki ismeri a falut, a templomig, az már kavicsos, templomon túl homokos már csak a tengerpart. És akinek az lényeges is, félreinformálják, és azt mondják, hogy nehet, mert az egész homokos, akkor a helyszínre rájön, hogy mégis az. Tehát ezek a változások a természet formája dolgot, mert a nagy hullámba kihozták a mélyből a kavicsos ajzatot, és most olyan lett a tenger, de akinek ez nem mindegy, akkor nem lehet félreinformálni.
Melyik volt a legnépszerűbb desztináció Görögország az idén is?
A buszosok közül Görögország, a repülősök közül vetekedett Törökország és Tunézia, attól függ, hogy milyen célállomásokról beszélgettünk.
És egyébként változik ennek az aránya? Többen utaznak-e repülővel?
Én nagyjából ezt szoktam magyarázni az utasoknak is akkor, aki kicsit is gondolkodik, az úgy átgondolja és rájön, hogy nekem van igazam. Tehát ha 300 euró környékén fizetünk egy apartman bérlésé, görögországi apartmané, fizetünk hozzá 80-90 eurós buszköltséget, vagy megyünk saját autóval, és lesz 70 euró, most 10 euró múljon az életünk, az 370-80 euró is nincsen kajánk. Tehát, hogyha ugyanazt elkapom 670-700 eurói repülővel, és két oroszom volt vagyok az adott desztináción, és nem 16-7 oroszát kell zögykölődnöm határon is várnom, hogy mi lesz, meg hogy lesz, meg a régi panasz, ami egy Görögországban örök probléma, hogy megérkezik a következő csoport, reggel 9-kor kikülön az apartmanból, ha rögtön hazaindul a busz, akkor az a baj, hogy éjfélre érünk haza, akkor hogy jutunk haza éjfélkor Újvidékről, Belgrádból saját lakcímünkre, ha este indul az autóbusz, hogy reggel érünk haza, és legyen autóbusz, hogy haza lehet jönni, akkor meg az a baj, hogy mit csinálunk estig. Tehát ez a régi probléma kivédése szempontjából szerintem a repülős anasbánoknak a logikája is az összértéke normálisabb. Tehát ha összeadunk mindent, semmivel se drágábbak, mint egy buszos arra, már csak úgy gondoljuk, mert az, ami régen volt, hogy kis frizsiderbe vittük a lefagyasztott sűthús, meg a, ezt aztán az Görögországba, az most már megszűnt, mert a maximális a csomagméret egyéb miatt ez nem megoldható, hűtődáskát, sőt nem is engedik a buszokra föl. Ha ott veszük meg a helyszínen a menü ebédet 15-6 euró, ha 10 éjszakára 15 euró az ebéd, akkor az már 150 euró, ez így összejön, akkor ez ennyi lesz a vége.
A 2025-ös év folyamán mi okozta a legnagyobb kihívást, vagy legnagyobb gondot?
Hát ott a legnagyobb kihívás az az utasokkal való megértetés, hogy mindenkinek az igazát megvédjük, de senkit ne sértsünk meg semmivel se, mert igény az rengeteg, a kérés meg attól még több. Tehát én azt tudom mondani, hogy próbáltuk mindenkinek a célját megvalósítani, ahol lehetett, ott segítettünk. Hála Istennek olyan reklamációnk nincs, ami eket rengető lenne. Apró zöngék azok mindenhol voltak, de azt úgymond elsimítottuk.
Mit vár el a 2026-os évtől? Milyen év lesz?
Amit én elvárok, az nem biztos, hogy teljesen én azt várnám el, hogy egy cégre már egy normális évet zárjunk, és ne a stresszbe kelljen érni, hogy most mikor lesz, mi lesz, hol lesz, mit lehet, mit nem lehet, és hogy. De úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan helyzetre ráható személy van, akinek az az érdeke, hogy ne legyen mindenkinek minden biztos, így a bizonytalanság továbbra is uralkodni fog a, nem csak a turizmus, hanem az egész életünk fölött. De én abban reménykedek, hogy egyszer már majd tudunk előre tervezni és normálisan élni. Hát egyszer nem csak rémálom lesz, hanem beváló normális megvalósult álom is.
Si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux, je pourrais tourner sur la tête, devenir folle en quelques heures. Si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur, ça me fait mal. Crier pendant des heures, si tu ne reviens pas tout de suite, pour bien filer à 100 à l'heure, pour aller te chercher des frites. Il suffit que tu claques des doigts, pour que j'apparaisse dans ton salon. Mais si jamais tu n'ouvres pas la porte, promis, je la défonce. Ça me fait mal.
Tudatos vásárló.
Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
A fogyasztóvédelmi mellékletben az ünnepi vásárlásról és az ajándéktermék visszaváltási lehetőségéről Szórát Ferenc, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa beszél. Hegedűs Erika kérdezte.
Közelegnek a különféle ünnepek, amikor egy kicsit a vásárlási szándék is megszaporodik, és esetleg fölhívhatjuk egy-két olyan dologra figyelmet, ami újra fölhívhatjuk egy-két dologra figyelmet, ami mégiscsak fontos lehet. Nem fogok sok mindenről beszélni. Az élelmiszerek esetében, ha vásárolunk, ugye meg szokott egy kicsit szaporodni a dolog. Olyan nagy valami nincsen, mert amire oda kell figyelni, ez a szavatosság, idő esetleg, illetve hát az ára, amiről szintén magunk döntünk, hogy hol mit vásárolunk. A hústermékek esetében szeretném én fölnézni a figyelmet abból a szempontból, hogy a véleményem szerint az a jobb megoldás, ha húsboltba megyünk vásárolni, vagy esetleg olyan nagy üzleteknél, ahol külön hentes részleg is van, mert ebben az esetben a hűtőpultok általában tele vannak különféle szép, friss áruval, amiből szemünk szánk alapján tudunk válogatni árakban is, és mennyiségben is. Ha 3 kiló húst fogok venni, akkor majd egy csomagba beleteszik, és azt egyet haza tudok vinni. Azt gondolom, hogy ez a típusú, ez a megoldás, ez egészségesebb és helyesebb, és főleg, ami a lényeg talán, hogy kevesebb csomagolónyot is dobunk a szemétbe, ami szintén nem mellékes. Amennyiben ez a vásárlás ajándékozással egybekötött, akkor viszont ott meg arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy azért, ha ajándékba veszünk tárgyakat, stb., akkor jól gondoljuk meg, hogy adott esetben az a valaki, akinek szánjuk az ajándékot, majd valószínűleg biztosan el tudja fogadni, azaz el akarja fogadni, és meg fog neki felelni. Mert amennyiben utólag majd kiderül, hogy 2 hónappal előbb megvásárolt ajándék, akinek ott szántuk, aztán hát mégse úgy sikerült, nem biztos, hogy annyira megörült neki, akkor egy esetleges csere az egy nagyon komoly problémát fog okozni. Üzletek esetében ugye ez nagyon komplikált dolog, nem csak azért, mert ő nem akarja, hanem mai nap ma már ez egy adminisztrációs gond, tehát a pénztárból kijött számlától, stb. Tehát ez nem egy egyszerű, meg lehet oldani, de nem egy sima ügy. Hogy csak, ha még csak méretet kell cserélni, az a kisebb baj, mert akkor végül is nem kell gondolkodni azon, hogy ez a cipő ugyanaz a cipő, csak most nem 40-es, hanem 41-es lett, és akkor ebből még tulajdonképpen adminisztrációs.
Ára is nagyjából ugyanaz?
Nem nagyjából ugyanaz. Tehát még ebből nem születik még adminisztrációs probléma sem. Lehet megelőzni ezt a dolgot úgy, hogy hát esetleg a kereskedőknél ott, ahol erre eléggé rugalmasak, akkor lehet jelezni, és akkor majd megbeszéljük, hogy számla megőrzése alapján esetleg, ha mégis előfordul egy ilyen szituáció, akkor majd tudnak segíteni, mármint az üzletben. Még egyszer mondom, nem kötelező, de egy rugalmasabb helyen esetleg ezt le lehet bonyolítani. A másik helyzet, amikor ezt interneten vásároljuk, ezt a bizonyos ajándéknak szánt valamit, látszólag könnyebb a dolgunk, mert végül is az internetes vásárlásoknál ugye tudjuk, hogy 14 napon belül bármi, minden indok nélkül meggondolhatjuk magunkat, még el is állhatunk a vásárlás szándékától, tehát még nem is az a lényeg, hogy most egy számot cserélek, ami megint csak persze gonddal jár, mert azért küldei, csomagküldő, stb. Oda-vissza, ez nem egy egyszerű folyamat, de arra fölhívnám a figyelmet, hogy a 14 nap az 14 nap. És az a 14 nap onnan számít, amikor átvettem az árut. Tehát ugye nem mindegy, hogy mikor vásároltam meg az ajándékot.
Sokkal előbb az ünnepek előtt.
Akár. Tehát abban az esetben, amikor ez 14 napon belül, akkor elvileg nem olyan nehéz ezt megoldani, de végül is megoldható. Tehát ezek azok a dolgok, amire én röviden szeretném fölni a figyelmet, és hát azért jó lenne tudni, szeretném azt is elmondani, hogy a fogyasztóvédelmi törvény az igen véd bennünket, de csak abban az esetben, ha szerződésünk van a szolgáltatónál, a kereskedelemben, stb. Egy számla is az, ezt is mondtuk már, egy számla is szerződés. Ebben az esetben, tehát nem is könnyen, de le tudjuk bonyolítani az ilyen és hasonló gondét.
Most, hogyha már az ünnepeknél tartunk, ugye, és vannak általában ilyen-olyan leárazások, kedvezmények, akciók, ha sokkal korábban vásárolunk, akkor azért az ünnepekre őrizzük meg a számlát, hogy itt már szóba került a számla. A fogyasztóvédelmi törvény mit ír elő, hogy csak számlával és eredeti csomagolásban, mint korábban, vagy hogyan tudjuk visszavinni, hogyha éppen tényleg nem jó az a lábbeli, vagy ruha, vagy éppen 3-4-et kaptunk egy konyhai eszközből.
Azt gondolom, hogy ez már nem annyira nyílt kérdés, hiszen egyértelmű, hogy nekem is bizonyítanom kell, hogy valamit ott vettem,
vagy ahol. Pont ott vettem.
És egyértelmű, hogy egy számla az mindenféleképp fontos, amennyiben itt több időről van szó, szóval azt is tudjuk már, de talán nem árt, ha elmondom, hogy ugye ezek a számlák, hogy ugye elhalványul egy idő után.
Elmosódik.
Én úgy gyakorlom, ugye, hogy azt, ha más nem, a telefonnal valami szkénelem, tehát megőrzöm, az egy értékesebb valami, természetesen műszaki cikkekli, ahol garancia van ott, meg egyértelmű, hogy azt meg kell őrizni, és világos, hogy csak úgy tud visszamenni valahol reklamálni, vagy nem csak reklamálni, esetleg egy szívességet megkérem, hogy a számla tudja igazán, hogy igen, ő ott vásárolta.
Igen, egyébként nekem most az a tapasztalatom, hogy figyelmeztetnek arra, hogyha például háztartási gépet, vagy komolyabb összegért vásárolok, hogy akkor tessék fénymásolni, és úgy elrakni, ha éppen adott esetben valamikor szükség
lesz. Ez az a típusú eladó, aki megelőzi a bajt, és próbál segíteni. Ez egy értelmes és helyes dolog, így kell csinálni.
Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal egy topolyai gyertyakészítőről hallhatnak. Simon Jutka nyugdíjasként kézműveskedik, így az ebből befolyt összeg egy kis plusz keresetnek felel meg. Nagy Emília kérdezte.
A gyertya az életünk folyamán jelen van, ugye? Az első születésnapkor, utána keresztelő. És mondanám azt is, amikor én gyermek voltam, kisiskolás koromban, ugye akkor még lámpák voltak, és amikor nem volt petróleum, akkor gyertyát használtunk, és a gyertya nem állt sose távol tőlem, és 5-6 évvel ezelőtt, amikor megindult a szakkör program Vajdaságban is, akkor bekapcsolódtunk a szakkör programba, és ott tudtam fejleszteni a gyertya minőségét, alakzatát is, folyamatos termékeket készíteni.
Többes számban mondja, hogy bekapcsolódtunk. Kikre gondol? Itt ugye van egy egyesület is.
Igen, a Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat program koordinátora vagyok, és a szakkörbe 5 személy kapcsolódhat be.
És kik azok még magánkívül esetleg elmondaná, ők mivel foglalkoznak?
Főleg nyugdíjasokból áll a csoportunk, kevés fiatal van, dolgoznak és nem érnek rá, nincs rá idejük, ugye, hogy bekapcsolódjak a csoportokba, de viszont vannak olyan műhelymunkákat tartunk, foglalkozásokat, amikor jönnek kívülálló személyek, akik tanulni szeretnének. Lényegében az is a feladatunk, amit tudunk átadni a felnövő generációnak.
És mondjál, legyen szíves akkor, mintha látnánk, hogy mit lehet látni most itt az asztalon, milyen típusú gyertyákat készít, és hogy néznek ki?
A gyertyákat szinte egész éven át tudjuk használni. Jön a karácsony, amikor nagy szerepe van a gyertyának, ugye adventkor már megkezdjük, és akkor a karácsonyi ünnepkörbe állandóan használjuk a gyertyát. Akkor közel a húsvét, amikor jön, húsvét alkalmából is készítünk születésnapra. Lehet ugye kompozíciókat, virágokat készíteni, és kompozíciókat készíteni. Akkor a tengeren, amikor voltunk, akkor a tengert ábrázoló, van egy ilyen zseli gyertyamassa, ami ugye a vizet ábrázolja, és abba lehet kagylókat, gyöngyöket rakni, és ez mintha a tengeren egy emlék ugye a tengerről. Legszívesebben a méhviaszot használom, mivel természetes anyag. Szinte minden alkalomra lehet használni a gyertyát.
És mennyi időbe telt, amíg elsajátította ezt a tudást? Mivel foglalkozott, mielőtt nyugdíjas volt?
Főállásban anyuka voltam, nem dolgoztam, nem voltam úgy munkaviszonyban, tehát családi nyugdíjat élvezek, és amikor a gyermekeim már felnőttek, férjhez mentek, utána kezdtem el jobban kézműveskedni, hímzéssel foglalkoztam, szövéssel, nemezeléssel, nagyon sok táborba vettem részt, ahol nagyon sok mindent elsajátítottam, a szakkörprogramban részt vettem a bútorfestő szakkörbe, akkor a gyertyaöntő szakkörbe, a szövőszakkörbe. Mindig egy kicsit többet teszek a tudásomhoz.
És a gyertyaöntés az nehéz? Nehéz volt megtanulni?
A gyertyaöntés nem nehéz, viszont időigényes. De ha valaki elkezdi, nem tudja abba hagyni. mert nagyon szép formák léteznek, és mindig kíváncsiak vagyunk, amikor kiveszük a formából, milyen lesz az. És emígy, mikor kimegyünk a kézműves vásárokba, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, és sajnos most Topolyán nem szervezték meg a karácsonyi kézműves vásárt. Vannak dolgok, amit megszerveztek, de mint kézművesek nem vagyunk ott, és most mondjuk én nekem ez a holt szezon.
Ezt akartam is ugye kérdezni, hogy van-e holt szezon. Ezt nem gondoltam volna, hogy a karácsony előtti időszak az annak számít. Itthonról nem sikerül eladni, vagy nem jönnek többen karácsony előtt?
Igen, az ismerősök körébe igen, tudok eladni, meg a körülvevő falvak oda, hogyha kimegyünk, akkor ott is tudunk eladni, de viszont távolabbra nem, mert akkor a költségek nagyobbak.
Mivel illatosítja mondjuk a gyertyákat, illatosak esetleg?
Igen, lehet illatosítani, és főleg nem alkohol illatúval, hanem olajba erjesztett illattal, mert az alkohol elpárolog, és nem tartalmazza utána az illatot.
És az illóolaj, annak is úgy tudom, hogy azért illóolaj a neve, mert hamar elillan az illata.
Igen, de ott megvan, hogy megvan az a 40 Celsius fok, hogy legyen a massza, és hogyha akkor vegyítjük össze a szójaviasz vagy a parafinnal, akkor az megmarad, beszívódik a gyertyának a masszájába. Most a színeket, ezt meg vannak ilyen sejemporok, amiket használunk, és a gyertyát is sejmesebbé teszi, meg nagyon szép színeket ad. Úgyhogy vannak festékek folyékony állapotban is, de viszont ezek a sejmes porok, ezek jobbak.
És az adventi időszakban sem nőtt meg a kereslet, mondjuk az adventi gyertyákra? Látom, most itt előttünk is van egy.
Nem volt lehetőség kirakodni Topolyán, és így nem mondhatom, hogy akkora volt a kereslet.
A vásárba nem szokott menni, az van ugye havonta?
Nem szoktam a vásárba kimenni, mert csak külön kézműves vásárokba megyünk.
És akkor itthonról?
Szentán, amikor van ez a gazdakörnek a kirakodó vására. Ugye volt a táncház találkozó kint Topolyán a mezőgazdasági iskolánál, és ilyenkor, amikor vannak direkt kézműves vásárok, akkor mi mindig ott vagyunk.
És terveznek most még itt karácsony körül menni valamilyen vásárba?
Hát most sajnálattal közlem ezt is, hogy karácsony után szervezték meg az a Nótnyi bazár, vagy éjszakai piac, karácsony után van megszervezve. Hát most ott mekkora lesz a kereslet, nem tudom.
Honnan szerzi be a nyersanyagot? Beszéltünk itt már a festékről, az illóolajról, kanóc, a viasz, honnan szerz?
Hát az interneten tudom beszerezni az alapanyagokat, viszont a méhviaszt azt méhészektől veszem meg, és akkor újra tisztítom őket, átszűröm, és akkor újra öntöm formákba.
És a formákat azt hol veszi?
Azt is csak is az interneten. Az interneten ugye bármit meg lehet venni.
És mennyire nehéz beárazni ezeket a termékeket? Ugye nagyon nehéz kiszámolni.
Igen, elég drága az alapanyag. Tehát mi, vagyis én úgy csinálom, hogy a készterméket megmérem, hogy hány gram vagy hány deka, és akkor átszámolom ugye bele az anyagot, ugye az elhasznált anyagot, és arra még egy kicsit rászámolok az áramra, ugye, mert ugye fel kell olvasztani, és akkor egy minimális munkabér, ami tényleg egy nagyon minimális, tehát az alapanyagnak a kétszerese.
Nyilván nem ebből él, meg ugye mondta, hogy nyugdíjas, ez egy plusz zseppénz.
Hát igen, igen, mondjuk rá, hogy most a karácsony előtt, amiket eladok, ebből lesz egy kicsit bővebb karácsonyi asztalunk a családnak.
Mondjuk itt, amit mutatott az előbb, ezek a tengeres, hát ezeket vétek meggyújtani, hát ezek annyira szépek. Van, aki azért veszi, hogy csak kitegye, tud ilyet
hát
is?
Leginkább ajándékozni szokták, ajándékba veszik a gyertyákat, viszont sokan mondták, hogy ők sajnálják ezt meggyújtani. De hát viszont egy darabig ajándékként úgy veszik, hogy ajándék, vigyáznak rá, minden, végül meggyújtsák.
És mire van a legnagyobb kereslet? Most ugye látunk itt angyalkát, mondtuk ugye az adventit, azt már említettük, de vannak virág, ilyen pálcákra, hurkapálcákra, ugye virágok?
Azok készülnek majd csokrokba, tehát nők napjára is már előre kell készülni, mert ugye csak időigényes, ugye előbb kikölönteni, akkor összeállítani a színeket, akkor becsomagolni. Ha nem jól csomagoltam, újra csomagolni, hogy az tetszetős is legyen, szép legyen. Tehát jóval előbb el kell kezdeni. Már most új év után már kezdünk húsvétra, meg a nők napjára készülni.
És ki keresik leginkább a terméket, ha így be lehet kategorizálni a vevőkört, hogy nők, férfiak, esetleg a korosztály?
Szinte minden korosztály. minden szinte, minden korosztály, az a tapasztalatom, hogy minden korosztály, még a gyermekek is vásárolnak.
Gondolom, hogy vannak olcsóbb változatok, amit ők is meg tudnak venni a zseppénzükből.
Igen, vannak kis úszógyertyák, ami tényleg nagyon kevés, tehát ez is nagyon szép, ugye tálba víz, és akkor telerakja, akkor megnyújtja, és nagyon szép asztali dísz, karácsony asztali dísz.
Értékelje, legyen szíves ezt az évet gazdasági szempontból, mit lehetne elmondani, mennyire van megelégedve, milyen volt úgy általánosságban a forgalma?
Hát úgy általánosban, ha vesszük, én meg vagyok elégedve, amikor voltak lehetőségek, átlagban szépen tudtunk árulni, palicson voltunk több alkalommal, és ott is jöttek, vettek, sokan vagyunk eladók, ugye sok kézműves kipakol, de viszont mindenkinél vásároltak.
Az előző évhöz képest jobb volt?
Én azt mondanám, hogy a Covid előtt akkor még nagyon jó volt minden, azóta csökkent a vásárlási erő.
És volt ilyen például, hogy esetleg ilyen nagyobb rendezvényekre, lakodalomra mondjuk, nagyobb megrendeléseket szokott vállalni?
Szoktunk vállalni ilyen külön megrendeléseket, a lakodalomra még nem volt rá szerencsénk, de viszont ilyen születésnapokra, keresztelőkre igen rendelnek kompozíciókat. Vajdaságban van egy ilyen, hogy Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetsége. Ez 45 kézimunkacsoportot ölel föl. És minden évben másik településén tartjuk meg a nagy nemzetközi kiállításunkat. És az idén Székelykevén volt, jövőre pedig itt Szent Tamáson lesz. És ezeken a kiállításokon minden kézműves terméket bemutatunk, és vásárolnak is. Tehát akkor van egy olyan lehető, hogy nagyobb mennyiségbe tudunk eladni kézműves termékeket.
És itt konkrétan milyen termékekről van szó? Lehet az gyertya, lehet az hímzett terítő, ilyesmik?
Igen, vannak hímzések, szőttes anyagok, akkor mindenféle újrahasznosításból, mondjuk harisnyából harisnyavirágokat készítenek, gyöngyből gyöngyfákat, vagy ékszerfákat. Nagyon sok mindent el tudunk készíteni, és a táborunk az Újvidéken van, a Petőfi Művelődési Központban, ott tanítalak alapján megyünk, és mindenki hozza a saját tudását, és közösen alkotunk.
Utazunk és utazzunk, Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
A vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal kissé rendhagyó módon az adakozásról lesz szó. Az évszázadok során Vajdaság területén számos épületet adományokból és adakozásból építettek, közéjük tartozik jó néhány templom is, vagy legalább egy részüket egy-egy család adományából emelték fel. Legtöbb helyen az ablakvitrázsokat készítették hálából, nem csak az ünnepek alkalmával, hanem a felújítások során is adakozók a hívők. Erről kérdezte Zsolnai István gunarasi plébánost Hegedűs Erika.
Végül a dilémát, vagy a végső döntést az a lehetőség, vagy az emberi cselekedet hozta meg, hogy egy család, deák család adományozta ezt a földterületét, ami maga a templom, a parókia fekszik, adományozta az egyháznak, az a szándék, hogy akkor pont ide épüljön meg maga a templom. Ez 1921-es évben lehetett, hiszen 22-ben már megkezdték magát a templomot építeni. És az az érdekessége ennek a templomnak, hogy tehát 1921-22-es évekről beszélünk, így maga ez a helyzet, tehát nézve ugye már a Nagy-Magyarország szétszakítási után időszakról beszélünk,
tehát hiszen az első Trianon, világháború,
igen, a Trianon, így a Trianon megtörtént, tehát 1920 utáni időszak, amikor már véglegesen elszakították, igaz a világháború 18-ban itt vége, de 20-ban szakították véglegesen el ezeket a területeket, magától a Kalocsa bácsi egyház megyétől, hiszen ez a terület, ez Kalocsához tartozott, Kalocsán volt az éhségség, Bács városában, vagy a Bács településen pedig volt maga a segédpüspök, aki ott lakott, hiszen nagy volt az egyházmegye, hogy be lehessen ezt az egyházmegyét járni is, és nagy volt a katolikus lélekszám is, hiszen nem csak a horvát Bunyevác, valamint a magyar katolikusok tették ki a mai Bácska teletén a katolikusok létszámát, hanem a svábság, valamint a bajor régióból is, tehát érkező német ajkó, vagy akár Ausztriából is, még Mária Terézia idején ide telepített telepített német ajkú lakosság is, tehát nagy számban volt, tehát akár Verbász, Kula vagy Bács, Temerin mellett, az ugye most Járeknak ugye nevezik, és akkor sorolhatnám, mint Feketicstől kezdve, tehát ugye voltak erre nagy számban élő Apatin, tehát nagy számban élő német ajkú katolikusok, például Apatinban is ugye, tehát ott a templom, azt szintén a németek építették. Na most, hát ugye ennek köszönhetően ugye visszatérve, hogy megtörtént sajnos ez a Trianon számunkra, ugye ez egy veszteség volt, így nem a kalocsai érsekség építette, mert akkor már itt egy kormányzó működött szabadkai székhelyjel, aki Bunyevác horvát származású volt, és akkor hát ő hozzá fordultak a hívek, meg fordult Hegyi László lelkész az a szándékkal, az a kérés, hogy ide templom épülhessen. Na most az akkori püspök, ugye a felépüléshez hozzátartozik, az akkori püspök hát anyagilag nem támogatta, azt mondta, hogy ha magyarok itt szeretnének templomot, akkor ők maguk építsék meg. Na most ez az érdekesség ennek a templomnak, itt Gunarasban ez teljesen az emberek összefogásából valósult meg, tehát a téglát összehordták, az építőanyagot valaki pénzben, vagy valaki ugye jószágot adományozott, és az eladták is annak az ára, tehát sokféleképpen adtak ide összegét, csak hogy megépülhessen a templom. Na azt abban az időben is, ugye még épült, 1922-től 25-ig, de már 21-től ugye Hegyi László lelkész itt tevékenykedett, az úgynevezett Hermec szállás, vagy Hermec tanyán működött, tehát volt egy épület, tehát én, és nem is tudom, a magtárszerűség, amit akkor átalakítottak ima helyé, és ott történt akkor az Isten tisztelet, és az is az érdekesség, hogy azért ugye készült későbben, tehát került ugye fel a freskó, mert ezeket is emberek adományozták, tehát minden cikkely, tehát cikkelyenként van fel osztva maga a mennyezet, meg akár a szentség résznél is, tehát írja is maguk az adományozókat, akik akkor, ugye van, hogy húsvétkor 36-ba, 35, tehát írja a családokat, hogy mikor adományozták, hiszen ez nem volt olcsó, amit ide ugye felfestette a művész, tehát a művészt fizetni kellett, az anyagot fizetni kellett, és ez egy kisebb vagyon volt, csak egy ilyen cikkelynek a felfestése, vagy ez a művészi alkotásnak a falra való felvitele.
Adományból épült. Tehát ott az első világháború után a Magyarországtól való elszakadás után ennyire erős volt itt az összetartozás ereje, hogy azért a tanyavilágból, tehát egy aránylag kis közösség, egy ekkora kőtemplomot épített.
Belejátszott, hogy azt a tragédiát meg kellett élni, tehát a magyarság számára, vagy hát a németség számára is, hiszen egy teljesen idegen országba szakadtunk el. Persze, hogy meg kellett ezt élni. Az is belejátszott, hogy meg akarták mutatni, hogy már pedig, meg a kapaszkodó is persze, hogy a vallásban volt, mert azokban az időkben maga, tehát még a nyelvet is, ugye a kisebbségi nyelveket is be akarták szüntetni, ami hál' Istennek nem történt meg. Tehát az egy kapaszkodó a hitünkbe is, a nemzetünkbe, az a templomon keresztül is megtörtént. A másik alapvető dolog, hogy persze, hogy a régi világban, itt 100 évről beszélünk, vagy több mint 100 évről beszélünk, hiszen mikor megkezdték építeni, ez már több mint 100 éve történt, az emberek hozzáállása a hitünkhöz, a vallásunkhoz és a templomhoz is azért más volt.
Kapaszkodott,
igen, meg volt egyfajta adakozási kultúra. Most ezt így nevezném, amit hát 45 után igazából fokozatosan, nem mondom, hogy elveszett, mert akkor hazudnék, tehát nem veszett el, de fokozatosan azért az úgy halványult, vagy úgy kisebbedett ez a hajlam, hiszen abban a világban ugye 100 éve is, vagy 70-80 éve is, az úgy természetes dolog volt, hogyha én kicsit jobb anyagi helyzetben vagyok, vagy akár egy nagy gazda vagyok, akkor a templomnak valamilyen szükség van, megszólítottak, akkor nagyobb adománnyal. Tehát nem azt, hogy az ember a templomba ugye perselybe tesz mondjuk rá 100 dinárt, vagy 200, vagy 500 dinárt, vagy egy bizonyos összeget. Nem, hanem akkor ő azt mondta, hogy most ő neki abban az évben a bevételét, ami teljes bevétele volt a paraszt gazdaságban, annak például a negyedét, vagy a felét odaadja az egyház számára, ami nagyon nagy tételekről beszélünk, tehát ezek így valósultak meg, és ennek köszönhető, hogy ez így megtörténhetett. Én 2010-ben érkeztem itt magában Kunarasban nagy hagyománya van, és annak nagyon szív örülök a házszenteléseknek is, tehát ugye minden évben imádkozunk az adott, tehát megy az atya, és akkor az adott családért imádkozunk. Egy házszentés kapcsán egy nagyon kedves család, most már az a bácsi idős volt, ugye most már elköltözött a más világra, tehát nincs közöttünk, és akkor náluk voltam házat szentelni, és akkor ő mondta, hogy atya, nagyon rossz állapotban volt ugye a régi bejárati ajtó, én adok egy adományt, és a többit meg maga gyűjtse.
Folytatódott az gyűjtse. Adományozás.
Igen, gyűjtse össze. Adománya. És akkor hát úgy voltam vele, hogy elfogadtam persze az összeget, meg úgy is voltam vele, hogy ha nem is jön össze teljes összeg, akkor majd én ugye hozzáteszem, de jó Istennek legyen hála, nem csak az ajtót sikertem, az ajtó fölött van egy kerek ablak, ami a kórusnál látható, és azt is kitudtuk, tehát akkor összeg összejött, ki tudtuk mind a kettőt cserélni. Mondjuk itt magában Gunarasban azért örülök neki, hogy valóban azért az adakozás lelkülete az úgy jelen van.
Visszakanyarodok a beszélgetés elejéhez, hogy azért akkor itt nem csak az adventi vagy az ünnepi időszakban adakoztak, hanem gyakorlatilag itt a közösség, ez már több generációs közösség ugye a 100 év alatt, hogy akkor a családokban, ha el is költöztek, ha visszajöttek, vagy új családok települtek, hogy akkor azért megmaradt ez az adakozás?
Igen.
Nem
igen.
Csak ünnepre, hanem úgy egyébként is.
Igen, igen, megmaradt persze. Azért is mondtam, hogy sokan vannak, hála Istennek, vannak, akik tényleg segítenek, akarnak segíteni, szívből teszik, és ennek nagyon örülök. Annyi a kis nehézség az egészben, hogy nekem kell felkeresni az embereket. Aha. Tehát az az érdekessége, valamikor, hogy az
nem
emberek...
utasítóak.
Nem. Van, amikor az emberek maguk, most is van, aki maga jelentkezik, mert van egy személy, aki, amikor a miseruhákat újítottuk fel, tehát teljes garnitúra miseruha lett, akkor hát őt nem szorítottam meg személy szerint, mert ő már előtte egy miseruhát meg teljesen ő megfinanszírozott, mert nem volt viola színű miseruhánk, amit ugye adventban és nagybődben használunk, évente csak kétszer. Az nem volt, valahogy az atyák nem szerezték be ugye előttem, és akkor azt ő maga megvásárolta, tehát fizette, és akkor így ez véget nem akartam őt külön még ezért terhelni, mondom, majd mások is hagyadakoznak, és akkor hát lehetem pörölve részéről, hogy máskor szóljak, mert őt nem érdekli, akar adni, ő akar segíteni. Tehát valóban ez nagyon jó érzés, hogy ilyen módon az ember mellé állnak. Persze, hogy van, akik maguk jelentkeznek, maguk szólnak, hogy csak nyugodtan meg adnak, persze valakit meg kell szólítani, és persze, hogy semmi gond nélkül segít. Tehát ilyen vegyesen, tehát így is, úgy is.
Tőzsdei hírek.
Az újvidéki terménytőzsdén az év vége a várakozásnak megfelelően a piaci szereplők aktivitásának csökkenését eredményezte. Összesen 1390 tonna árut értékesítettek közel 32.804.000 dinár értékben. Leginkább a búzával kereskedtek, ami a teljes forgalom 59%-át tette ki. A vevők főként az olcsóbb, gyengébb minőségű búzát keresték, és többen voltak, mint az eladók. Az eltérő feltételek miatt nehezebben kötöttek üzletet. A kenyérgabona kilóját 19 dinár 90 para, valamint 20 dinár 20 para közötti áron értékesítették, ami 1,23%-os csökkenést jelent. A kukorica piacon visszafogottabb volt a kereskedés, a vevők voltak aktívabbak, ugyanakkor alacsonyabb árakat kínáltak, mint amit az eladók elfogadtak volna. Így kevés üzlet jött létre, a tengeri kilója 20 dinár 60 para, valamint 21 dinár 20 para közötti áron alakult. Ami 1,2%-os csökkenést jelent az előző hetihez viszonyítva. A szójababbal egyáltalán nem kereskedtek. Ennek fő oka, hogy a kínált és a keresett árak jelentősen eltértek egymástól, valamint a felkínált áru olyan helyszíneken volt elérhető, amelyek a vásárlók számára kevésbé bizonyultak vonzónak. Az előző időszakhoz hasonlóan nagyobb aktivitást sem a vevők, sem az ajánlattevők körében nem tapasztaltak. A takarmányárpával alkalommal a hét során nem kereskedtek, mert az eladók árai magasabbak voltak, mint amennyit a vevők hajlandóak lettek volna fizetni. Így nem érkezett reakció az ajánlatokra. Az MPK 16-16-16 jelzésű műtrágyát 25 kg-os csomagolásban kínálták, 57 dinár 37 parás kidónkénti áron.
Tőzsdei hírek.
A belgrádi börzén a múlt héten az előző héthez képest értékben jelentősen, csak nem a tízszeresére nőtt a forgalom, a szerződések számában azonban kisebb mértékű változás történt. Közel 2 milliárd 13,5 millió dinár értékű kereskedést jegyeztek, és 112 szerződést kötöttek. Az úgynevezett vállalati ingyen részvények közül csak a reptéri papírokkal kereskedtek. Hétfőn volt nagyobb a forgalom, amikor 582 darabot értékes. Kedden és szerdán pedig néhány papírt, a hét további részében pedig egyet sem. Hétfőn 2351, majd csökkent az ára, és a hét további részében 2350 dinárt fizettek érte. Tegnap szintén 2350 dináron zárt, és ennyi a mai nyitóár is. A folytatásban a devizárfolyamokról. Az euró középárfolyama 117 dinár 38 para, az amerikai dolláré 99 dinár 67 para, a svájci franké 126 dinár 14 para, 100 forint 30 dinár 8 para, 100 dinár 332 forint 44 fillér, 1 euró 390 forint 36 fillér.
Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták. A munkatársak Hegedűs Erika, Nagy Emília, Móricz Éva, Pult Simon Teodóra, Horváth Csaba zenészerkesztő, Nenad Sretenovic és Dragoszláv Gyurgyev műszaki munkatársak nevében Trifkovics Rita köszöni meg a figyelmet. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán, az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 órai, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. A jövő héten is számítunk a figyelmükre.